Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Tékozló Isten című műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket. Megnézzük a mai műsorunkban a két elveszett fiút. Az első felvonásban ugye a fiatalabb testvéren keresztül Jézus a közkeletű módon írja le a bűnösség állapotát, a kisebbik fiú megalázza a családját, feslett, tékozló életet él. Elveszít minden mértéket, elidegenedik az apjától, aki az atyát képviseli a történetben. A korabeli hallgatóság bizonyosan egyetértett abban, hogy aki így él, az eltávolodik Istentől. A második felvonásban viszont az idősebb fiú kerül a középpontba, aki kényesen vigyáz arra, hogy mindvégig engedelmes legyen az apjának. És Istennek tulajdonképpen, ha tovább visszük a párhuzamot. Uralkodik magán, megfontolt. Tehát van két testvér, a konvenciók szerint az egyikük rossz, a másikuk jó, mégis mindkettő eltávolodik az apától. Annak mindkettejük elé ki kell mennie, és be kell invitálnia őket szeretete ünnepére. Nem csak egy fiú veszett el a történet szerint, hanem kettő. Ám a második felvonás meglepő fordulattal zárul. Jézus, a mesélő, tudatosan meghagyja az idősebbik testvért az elidegenedettség állapotában. A rossz fiú bemegy az apja lakomájára, a jó fiú nem. Aki prostikhoz járt, megmenekül, a fedhetetlen erkölcs embere, a történet végén még az elveszettség állapotában van. Szinte halljuk, ahogy a farizeusok levegő után kapkodtak, mikor véget ért a történet. Mert minden fenekestől fel volt fordulva benne, amit valaha is tanítottak nekik. És Jézus nem hagyja ennyiben a dolgot. Jön még egy sokkoló fordulat. Miért nem megy be a nagyobbik testvér? Önmaga adja meg a választ. Soha nem szegtem meg parancsodat. Az idősebbik fiú nem saját jósága ellenére veszti el apja szeretetét, hanem éppenséggel a jósága miatt. Nem a bűne képez akadályt közte és az apa közt, hanem erkölcsössége felett érzett büszkesége. Nem a bal lépéseinek sora, hanem törvénytisztelete tartja vissza attól, hogy részt vegyen az apa lakomáján. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a két fiú szíve és az általuk képviselt kétféle út sokkal jobban hasonlít egymásra, mint ahogy az elsőre látszik. Mit akart a fiatalabb fiú az élettől? Elege lett abból, hogy az apja fennhatósága alatt gyarapítsa a családi vagyont. Saját maga akart dönteni és szabadon rendelkezni az örökségre eső részével. Hogyan érte el ezt? Merész erőjátszmával, a közösségi normáknak való botrányos szembeszegüléssel, a teljes függetlenség kinyilvánításával. Mit akart a nagyobbik fiú? Azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugyanazt, mint az öccse. Épp úgy elutasította az apát, mint a fiatalabb testvér. Ő is inkább az apai vagyonra vágyott, nem az apára. De míg az öccse elment messzi vidékre, addig a nagyobbik fiú az apa mellett maradt, és soha nem szegte meg a parancsát. Ő így kívánta megragadni az irányítást. Kimondatlan követelése, hogy mindig engedelmeskedtem neked, most pedig neked kell úgy cselekedned, ahogy én akarom. Tehát a két fiú szíve hasonlít. Mindketten megtagadták az apai hatalmat, és keresték, miképpen bújhatnának ki alóla. Olyan pozíciót akartak maguknak, amelyből ők diktálhattak az apjuknak. A maga módján fellázadt mindkettő, az egyik úgy, hogy rossz fiúvá, a másik pedig úgy, hogy túlságosan jó fiúvá vált. Mindketten eltávolodtak apjuktól, elveszett fiúk lettek. És most már világos, Jézus arról beszél, hogy az apát egyik fiú sem önmagáért szerette. Csak használták őt saját önös érdekei kielégítésére, ahelyett, hogy önmagáért szerették volna, szolgálták volna, és élvezték volna a vele töltött időt. Vagyis lehet Isten ellen lázadni, és eltávolodni tőle úgy is, hogy megszegjük a szabályokat, és úgy is, hogy gondosan betartjuk őket. Sokkoló ez az üzenet, Isten törvényeinek figyelmes betartása éppenséggel az Isten elleni lázadás stratégiája is lehet. Jézus példázata elmélyíti a bűnről alkotott elképzelésünket. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az a bűn, ha megszegjük Istennek a jó magaviseletre vonatkozó törvényeit. Ám Jézus definíciója ennél jóval sokrétűbb. O'Connor amerikai regényíró, Csalhatatlan vér című kis regényében így jellemzi a Hazel Motes nevű szereplőt: a lelke mélyén réges-rég ott volt szavak nélkül is a meggyőződés, hogy Jézustól csak akkor szabadulhat, ha a bűnt is messzire elkerüli. Ez egy nagyon izgalmas meglátás. El lehet kerülni Jézust, a megváltót úgy, hogy betartjuk az összes erkölcsi előírást. És aki ezt teszi, az jogokra tart számot. Annak Isten köteles felelni az imádságaira, jó életet biztosítani neki, valamint belépőjegyet a mennybe. Nincs szükség megváltóra, aki ingyen kegyelemből bocsát meg, mert az ilyen ember önmaga megváltója. Ez a hozzáállás egyértelműen az idősebb fiúé. Miért haragszik ennyire az apára? Úgy érzi, joga van rendelkezni a családi vagyon, a köntösök, a gyűrűk, a vágó állatok felett. Hasonlóképpen a vallásos emberek annak jegyében élnek erkölcsösen, hogy ők maguk befolyásolhassák és irányíthassák Istent, hogy adóssá, önmaguk elkötelezettjévé tegyék. Így minden kegyességük és morális igényességük ellenére mégiscsak Isten fennhatósága ellen lázadnak. Aki tehát azt hiszi, mint a nagyobbik fiú, hogy Istennek meg kell őt áldania, mert olyan keményen megdolgozott érte, és olyan jó ember, annak Jézus lehet a példaképe, ihletője, de nem a megváltója. Az ilyen ember megváltója nem más, mint saját maga. A testvérek homlok egyenest, különböző viselkedés módja mögött ugyanaz a motiváció és cél húzódik meg. Különböző módokon, de mindketten használni akarják az apjukat, hogy megszerezzék azt, amire vágyik a szívük. A vagyont, és nem az apjuk szeretetét kívánják. Attól várják a boldogságot és kielégülést. A történet legvégén az idősebb fiúnak módja van rá, hogy igazán megörvendeztesse az apját azzal, hogy bemegy a lakomára. Csak hogy neheztelő vonakodása azt mutatja, soha nem volt célja boldoggá tenni az apját. Amikor az visszafogadja kisebbik fiát, és ezzel csökken a nagyobbik fiú részesedése a családi vagyonból, kiderül, mi rejtőzött a báty szívében. Mindent megtesz, hogy megbántsa és visszautasítsa apját. Aki engedelmességével irányítani akarja Istent, mint az idősebb fiú, annak az erkölcsössége csupán eszköz, amivel rá akarja bírni Istent arra, hogy megadja neki, amire vágyik. Ennek kitűnő példája az ifjú Salieri alkuja Istennel, Peter Schaffer Amadeus című híres drámájában. Idézem, józan 16 esztendős gyerek voltam, eltelve jóra való elszántsággal. Letérdepeltem az alkok Istene elé, egész lelkemet beleadva imádkoztam a potyogó vakolat alatt. Signore, hadd legyen belőlem komponista. Adj nékem annyi hírnevet, hogy élvezni tudjam. Viszonzásul erényben fogok élni. Tisztaságot fogadok, igyekszem majd javítani fele barátaim sorsán, és életem minden napján sok-sok muzsikával foglak dicsérni. Salieri tehát, kedves hallgatók, fiatalon fogadalmat tesz Istennek. Távol tartja magát a nőktől. Zenét szerez fáradhatatlanul, ingyen tanít, támogatja a szegényeket. És ekkor megjelenik Mozart, akinek zenei tehetsége messze meghaladja az övét. Tehát Mozart zsenialitása isteni adomány. Középső neve, az Amadeus, azt jelenti, hogy Istentől szeretett. Mindazonáltal Mozart közönséges alak, egy hedonista, vagyis igazi kisebbik fiú. A tehetség, amelyet Isten oly bőkezően Mozartra tékozolt, a hit krízisét indítja el Salieri, a nagyobbik testvér szívében. És Salieri monológia nagyon hasonlít ahhoz, amit a báty mond a Jézusi parabolában, miért, mit vétettem én? Minden mai napig elszántan szolgáltam az erényt, sok-sok órát fáradoztam embertársaim megsegítésére. Te tudod, milyen keményen dolgoztam. De felbukkant Mozart. Rossz indulatú, gyűlölködő, beképzelt Mozart. Ki soha egyetlen percet nem dolgozott azért, hogy másokon segítsen. Őt választottad egyedüli, letéteményesedül. Végül pedig Isten így szólt. Istenhez így szólt Salieri. Mostantól fogva ellenségek leszünk, te meg én. És ezután azon igyekszik, hogy tönkre tegye Mozartot. És Schaffer drámájában ugyanakkor Isten néma marad, nem úgy, mint Jézus történetében, ahol az apa megpróbálja megmenteni nagyobbik fiát, mikor azt kezdi elnyelni saját keserűsége, gyűlölete, kétségbeesése, mindaz, amibe ugye Salieri belefullad. Salieri erőködéséről, hogy tiszta és jóságos legyen, végül kiderül, hogy valójában merő önzőség. Isten és a szegények csak eszközül szolgáltak neki. Azzal hitegette magát, hogy idejét, pénzét ő értük áldozta, de ez valójában nem volt áldozat. Önmagáért tette, hírnévért, vagyonért, önbecsülésért. Én jó ember voltam abban az értelemben, ahogy a világ használja ezt a szót. És mire jutottam vele? Amikor Salieri észreveszi, hogy szolgálata nem hozza meg a hőn óhajtott dicsőséget, gyilkos indulat támad benne. A fedhetetlen és tiszteletre méltó Salieri nagyobb bűnre képes, mint a festett erkölcsű, trágárkodó Mozart. S míg a színmű Amadeusza vallástalan, addig az istenfélő Salieri lesz az, aki Istentől mégis a legtávolabbra kerül. Épp úgy, mint a nagyobbik testvér a példázatban. Az idősebb testvér lelkülete nem mindig mutatkozik meg ennyire leplezetlenül. Egy nő évekig egy keresztény misszió munkatársa volt. Amikor középkorú éveiben megtámadta egy krónikus betegség, kétségbe esett. Szíve mélyén azt érezte, hogy a sok munkáért cserébe Isten tartozik neki egy jobb élettel. És a feltételezés miatt rettentő, nehéz volt kimásznia a gödörből, de megtette. Sikerének kulcsa az volt, hogy észrevette magában az idősebbik testvér lelkületét. Az idősebb testvérek azért engedelmeskednek Istennek, hogy elnyerjék, amire vágynak. Nem Istenre vágynak, arra, hogy ráhasonlítsanak, hogy szeressék, megismerjék őt, hogy örömöt okozzanak neki. Így kerülhetik el a vallásos és erkölcsös emberek Jézust, mint megváltót és urat. Pontosan úgy, ahogy a fiatalabb fiúk vallástalanságukkal és azzal a meggyőződéssel tartják magukat távol tőle, hogy a jó és a rossz mércéje saját kezükben van. Jézus radikálisan újra definiálja, hogy mi is a baj velünk. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy a bűn egy listányi törvény megszegését jelenti. Erre Jézus mutat nekünk valakit, aki minden szabályt betartott, és mégis épp olyan elveszett, mint egy züllött életű ember. Miért van ez így? Mert a bűn nem csak szabályszegést jelent, hanem azt, amikor megváltóként, úrként, bíróként állítjuk Isten helyébe magunkat, ahogy a példázat mindkét főszereplője megpróbálta kiiktatni az apai fennhatóságot az életéből. A fiatal Salieri erősen tiltakozott volna, ha valaki szembesíti viszonyulásával. Visszautasította volna a feltételezést, hogy nem az Isten tetszését, hanem a magáét szolgálta fedhetetlen életvitelével, hát nem hozott elég dicsőséget Istennek, nem hajolt meg előtte? Valójában pedig csupán adósává igyekezett tenni Istent, uralkodni akart fölötte, önmaga megváltója kívánt lenni, és nem a puszta kegyelemre hagyatkozott. És amikor megkeseredett, és meggyűlölte Mozartot, s közben úgy érezte Isten igazságtalan hozzá, az egyetlen bíró helyébe állt. Két módon lehet az ember önmaga megváltója. Az egyik, ha megszegi az erkölcsi törvényeket, és a saját útját járja, a másik, ha megtartja az erkölcsi törvényeket, és igyekszik nagyon, de nagyon jó lenni. Jézus nem választja szét a világot és a világot az erkölcsös jó fiúkra és az erkölcstelen rossz fiúkra. Arra mutat rá, hogy mindenkinek van önmegváltó terve, és mindenki Istent és a többieket használja arra, hogy hatalomra, irányításra tegyen szert. Ki így, ki meg úgy teszi. Mindkét fiú vétkezett, és az apa mégis gondoskodik mindkettejükről, visszahívja őket szeretetének ünnepére. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!